Kegyelem nékünk és békesség Istentől, mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, ahogyan az írva található a János evangéliuma 6. fejezetében, a 60. és azt követő bibliai versekben. Mégpedig így. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És úgy így folytatta: ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki ezt az Atya. Hajtsuk meg fejünket, az ígére válaszként imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy elhívtál, vonzottál bennünket a te házadba, megadtad ezt a kiváltságot, hogy a te ígédre figyeljünk és úrvacsorai közösségben legyünk, egymással is és veled is. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos lehetőségeket készítesz nekünk a mi épülésünkre, és azért is, hogy mi dicsőíthessük a te szent nevedet és személyedet. Add, Urunk, hogy a mi szívünk megtisztulhasson, mert hozzád fordulunk, és a te bocsánatodból kívánunk részesedni, és add, Urunk, hogy megteljék az életünk a te kegyelmeddel, szent lelked erejével, hogy tudjunk téged szolgálni. Így kérjük, Urunk, különösképpen is, hogy áld meg ezt a mostani együtt töltött időt. Amen. Istenünk szent lelke segítségül hívásával hallgassa meg a gyülekezet a ma délelőtti ige hirdetésnek alapigéjét, a már felolvasott résznek folytatásaként a János evangéliumából, a 6. fejezetből a 66. és azt követő néhány bibliai verset. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felel: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Jézus így válaszolt nekik: nem én választottalak-e ki titeket, a 12-t, egy közületek mégis ördög. Judás Iskáriótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni, pedig egy volt a 12 közül. Eddig Istennek szent igéje, gyülekezet, foglaljon helyet. Az Úristen különös szervezése folytán, és ezzel szeretném a gyülekezetet köszönteni, újra és újra megadatik az, hogy amikor Mátraházán csendes héten vesznek részt az egyház megyének a lelkipásztorai, lelkész úrral, András testvéremmel egy szobába szoktunk kerülni. Úgyhogy ezt nem mi szervezzük, nem kérjük. Talán a névsorbeli közelségünk is adja ezt, Minden esetre nekem megtiszteltetés mindig, hogy egy fiatal szolgatással lehetek együtt. Azelőtt Vég Tamás lelkipásztorral a korbeli hasonlóság miatt és barátságból voltunk mindig együtt, de ő közben aztán nyugdíjba ment. András testvérem most pótolja számomra rendszeresen az ő helyét és személyét, és felmerült a gondolat, hogy jó lenne egy kicsit gyülekezeti közösségben is együtt lenni, ige hirdetés keretében is találkozni, úgyhogy kicsit kakukktojásként azért lehetek itt most. Az ima hét egyébként, ami tart nálunk is, lehetőséget ad arra, hogy a különböző felekezeteknek a lelkipásztorai találkozzanak egymással, mi ezt nagyon komolyan vesszük és meg is tartjuk, mert délután ez a záró alkalom. De azért gondolva néha arra, hogy igen, én összejövök más felekezetek lelkészeivel, de és közös alkalmakat tartunk és gyülekezettel találkozunk, de a saját felekezetünk beli lelkipásztorokkal, gyülekezetekkel olyan kevés lehetőség kínálkozik a találkozásra. Bevezetésként talán ennyit, és ugye ez a bibliai ige, a János evangéliumát tanulmányozzuk most. Ezt kell, hogy mondjam, hogy nem kifejezetten missziói jellegű. Már olyan értelemben, hogy amikor egy gyülekezetben evangelizáció van, talán itt is, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy hát a gyülekezet tagjai hívjanak még legalább egy embert, vagy próbálják a környezetükben lévőket mozgósítani, hogy a gyülekezet szaporodjon, hogy egyel többen legyünk, hogy jóval többen lehessünk. Ez egy nagyon nehéz feladat. Isten csodája, ha mégis valami ebből sikerül és megvalósul. Ez a mostani rész, amelyet tanulmányozunk, egyszerre lehangoló és egyszerre lelkesítő. Lehangoló azért, mert nem azt látjuk, hogy Jézus halad a világban, teszi a csodáit, hirdeti az evangéliumot, megelégíti az embereket, és akkor talán ezt gondolnánk, vagy lehet, hogy valamikor ezt is gondoltuk, hogy akkor mint a hógolyó, picike kis magból, hatalmas, nagy sokasság, nagy tömeg alakul, és végül ez a hógolyó, ma leesett a télen a hó, valami csodálatos módon hatalmas sodrásában ezt a világot beborítja. Hanem azt látjuk, hogy ilyen helyzet adódik, hogy bizony, amikor az Úr Jézus Krisztus az ő nagyságos dolgairól beszél, komolyan, őszintén, nyíltan, akkor az ő igéjének hatására nem csak megnyílnak szívek, és átadásra kerülnek életek, hanem bezárulnak szívek, megkeményednek szívek, úgyhogy az emberek, pedig nem akárki az ige hirdető, elmennek. Mert Jézus döntésre kényszeríti őket, és ugye az, hogy kemény beszéd ez, szoktak néha utalni arra, hogy az eredeti szövegben mi is van, ez a szklerózis kifejezés található, és ez azt jelenti, hogy igen, az Isten igéje eredménye a kardioszklerózis. Ezt már jól ismerik legtöbben, vagy mindnyájan majdnem ismerjük. Van, aki szenved is tőle. Ugye a szív ér elmeszesedés, mondjuk így, ami a betegség kezdete, jele, tünete. leírása, hogyha tetszik, és bizony így van, hogy a megkeményednek a szívek lelkiképpen is, és ez a halálos kórnak a megnyilvánulása, hogy bizony valaki, ha Isten beszédének, magának az Úr Jézus Krisztusnak ellenáll, és végül elmegy tőle, ez számára végzetes. Mert ez a szív megkeményedés, még egy ilyen szót hadd mondjak, szklerózis multiplexé változik, ami azt jelenti, hogy az egész életet áthatja, megkeményíti, ószövetségi példára utalva só bálvánnyá lesz az az ember, aki nem Jézust imádja, hanem önmagát, bálványait, és ez lesz az ő végzete. Ezért folyamatosan lehet és szabad imádkozni, hogy szívünk és életünk ne legyen ilyen meszes, ilyen megkeményedő, hanem élettel teli, lüktető élettel teli, amely kész az Úr Jézus Krisztust követni és neki engedelmeskedni. A döntésre hívó isteni szónak tehát, amit Jézus mond, ugye az a következménye, hogy az emberek jó része úgy csendben, szépen elszivárog, mintha a mai világ kép, helyzet jelenne meg itt a Szentírásban. Hányan hallják, hányan hallhatják különböző csatornákon keresztül az ige hirdetéseket, és sajnos nem az az eredménye, hogy még a csilláron is csüngenek, ahol van csillár, hanem bizony sokan más fajta időtöltés után néznek, és nem töltekeznek lelkiképpen. Ugye van egy tábor, természetesen akkor is volt, és hadd vegyem előre, Júdás képviseli, aki mindenhol ott van, megy, látszólag benne van az életbe, sőt annak harcos képviselője, szolgál, funkciókat vállal, mozgásban van, azt mondanánk, hogy teli tűzzel egy bizonyos távolságban, szinte példamutató az ő ügybuzgalma, és ott van a Jézus közelébe, hallja minden egyes beszédét, nem az a baj, hogy hallja vagy nem hallja, hanem a vége az, hogy a Jézus közelében is lehet a döntést végül úgy meghozni, hogy igen, csalódom valamilyen módon abban, akit követek, akit hallgatok, és erőtre vesz rajtam a kísértő, aki Jézus kezelébe is kifejti a maga hatását, és meg tudja keményíteni ott is a szíveket és a lelkeket. Jézus az életét végül nem adta át az Úr Jézus Krisztusnak, ott volt karnyújtásnyira, ige hirdetés nyújtásnyira, és nem lett belőle üdvösség. Átadta viszont az ördögnek, a sátánnak eszközül, és tragédiája ugye nem sokára nyilvánvalóvá lett. Nagyon vigyázni kell, és folyamatosan imádkozni is magunkért, egymásért, egész egyházunkért, hogy aki áll, az el ne essen. A harmadik csoport, és boldogan ismerjük fel magunkat, ez a hitvalló, Jézus körül maradó csoport, akik igazi elhívást kaptak, a tanítványok, ugye a 12 többi tagja, akik tényleg hát hittek az Úr Jézus Krisztusnak. Szép hitvallással mondja Péter, hogy mi hiszünk és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Mi hiszük és tudjuk. sokszor mondják a keresztmények, hogy csak hisznek, és igazából nem tudnak semmit sem. Már hallottam más szekták irányából, hogy mi tudjuk, a keresztények buták csak hisznek. Milyen szép ez a hitvallás, és így kerek egész, hogy mi hiszük és tudjuk, ahogyan Péter fogalmazott. Igenis, igazi ismeret és igazi megtapasztalás is ott van a hívő embernek az életében. Az igaz Isten ismeret a Krisztusban, a Szentírásnak az ismerete, sok-sok ige hirdetésnek igéje lakozik bennünk gazdagon, és átüt ezen keresztül az igaz Isten ismeret, mely bizalmat támaszt a szívbe, és Isten ajándékaként olyan csodálatos hitet, hogy él az egyház, és ezt kell, hogy mondjuk, hogy elpusztíthatatlan. Úgyhogy nagy bátorítás, hogy igen, ott van a szűk tanítványi kör, itt vagyunk mi is a templomban, sok helyen ott vagyunk, mert tart bennünket az az Úr, a mi Urunk, aki elhívott bennünket az üdvösségre, és elhívott bennünket itt a Földön az ő szolgálatára, a látható egyháznak tagjai közé is. Ezt a helyet becsüljük meg, és ezért áldjuk és magasztaljuk a mi Urunkat. Áldjuk, magasztaljuk, dicsőítsük. Tegnap ifjúsági közös ökumenikus alkalom volt nálunk, és éppen ezt feszegettem, hogy hányféle szóval lehet leírni azt a boldog, lelkes állapotot, amikor Istent csodáljuk, hirdetjük, imádjuk, dicsérni, dicsőíteni, magasztalni, áldani. És még több kifejezés is van, amit akár egyenként, akár együtt is használhatunk. Van, hogy a zsoltárokban egymásra halmozva fordulnak elő, de egy szép zsoltárunkban például azzal a folyamatos indoklással 26-szor is egymás után, mert örökké tart az ő szeretete. Igen, ebből a szeretetből részesültünk. És erre a szeretetre válaszként szeretjük viszont a mi Urunkat és Istenünket. Egyébként valóban minden ige hirdetés kemény beszéd, és az Úr Jézus Krisztus is ugye kemény beszédet mondott, amikor az ő személyének, életének titkát elé tárta a hallgatóságnak, a tanítványainak, és igazából, amikor sokan, vagy legtöbben elhagyták, az az urvacsorával kapcsolatos tanítása volt. Urvacsorára is készülünk. A reformáció idején a legnagyobb küzdelem és harc éppen e tanítás körül volt, egyébként a reformáció irányzatai között is, hogy akkor hogy is van ez az úrvacsora, és volt, hogy ugye nem tudtak megegyezni mind a mai napig is. Ugye a katolikus testvéreink úgy gondolják, hogy az anyag átváltozik, az anyag megváltozik egy bizonyos szertartásban, és ennek vannak áldott következményei. Az evangélikus egyházat is ez megkísérti, ha nem is pont úgy vallják, mint a katolikus egyház, az átváltoztatási szertartást így nem gyakorolják, de azért ott van, hogy ott valahol körülötte az anyag körül kell valahogyan ott lennie valóságosan hát magának, Jézus Krisztusnak. És a kálvinista tanítás az, amelyik azt mondja, hogy bár anyagot látunk, valóban anyagi természetű dolgok, a kenyér és a bor, kézzel fogható, ízlelhető, érzékszerveinkkel érzékelhető, de a lélek által történik a csoda. Nem a materiális átváltozás, hanem a lélek az anyagot változtatja át, az úrvacsorai jegyeket, hanem a lélek által, a hittel vett úrvacsorai jegyeken keresztül mi magunk változunk. Ezt hisszük a Jézus képére és hasonlatosságára. Ha hittel vesszük, ha hiszünk az ígének, ha hiszünk a testélet ígének, akkor történik a csoda nem kívül, előttünk, körülöttünk, hanem ott a lélek által bennünk. Ezt hiszük, ezt valljuk, ezt kérjük, ezért imádkozunk, hogy ez a csoda újra és újra megtörténhessen az életünkben. Minden esetre, amikor ott hallották, hogy ő az élő kenyér, és aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, annak örök élete van, ez, ha nincs mennyei beavatkozás a gondolkodásmódba, ez ésszel fel nem fogható. Ez inkább taszító, mint sem vonzó. Miféle közösség lehet ez? Valami nagyon idegen, nagyon barbár, valami nagyon szokatlan. Hát ezért tartozunk mi a Jézus Krisztushoz, hogy valami ilyenbe, ilyen sötét dologba vegyünk részt. Meg lehet érteni, hogy ezzel nem tudtak sorsközösséget vállalni. Aztán, amikor Jézus Krisztus még ehhez kapcsolódóan ugye tanította az ő dolgait, emlékezünk csak a boldog mondásokra, akár Jézus elvárásai, parancsai, ugye szeressük még az ellenségeinket is, hát bizony sokan gondolták, ez nagyon kemény beszéd, ez ugyan mit akarhat? Annyira abnormális, annyira eltér az életnek megszokott menetétől, hogy ezzel, ez lehetetlen, ezzel hogyan tudnánk mi sorsközösséget vállalni. Aztán, amikor utal a saját halálára, hogy elbukást és dicstelen véget látnak maguk előtt a mesterüknek a részéről, és akkor ebbe csatlakozzanak ők be, egy ilyen mestert kövessenek. Hát ez nagyon-nagyon kemény beszéd, és azt mondták, hogy hát erre nincs nagyon szükségünk, ez, ha nem csinálunk semmit, akkor is nagy valószínűséggel bekövetkezik. Hát épp ezzel ellen akarunk harcolni, sikeres és boldog életet akarunk. A Jézus követése nagyon gyanús ezen a téren. Nem kecsegtet ilyen jófajta vágyott eredményre. Aztán Jézus céloz ugye még a feltámadására is, és hát ha, ugye ez megbotránkoztat titeket, hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. Hát még hogy a kereszten meghal és áldozatot hoz a bűnökért. De még majd fel is megy oda, ahonnan jött, a mennybe, a feltámadás csodáját, hát ilyet még nem is láttunk. Ezt már igazán nem mondja nekünk, ez teljességgel lehetetlen. Meg kell egy kicsit érteni az akkori embereket is, és meg kell egy kicsit érteni a mai embereket is, hogy nem olyan könnyen, vagy nagyon-nagyon nehezen engednek Jézus tanításának, és hogy egy úrvacsorai közösségbe becsatlakozzon valaki, aki ilyen fajtába nem vett még sosem részt, idegenül érzi itt magát, ez tőle távoli. tudásával, tapasztalatával ellenkezik, érthetetlenül misztikus, nem talál benne semmi vonzót. Ezért kell a lélek kiáradásáért imádkozni, mert az ő beszédei lélek és élet. Az úrvacsorai közösség is lélek és élet, de csak lelke által. Különben számunkra még ez is kárhozatos bálvány imádássá lehet, ha nem hittel vesszük az úrvacsorai jegyeket. Kemény beszéd volt, sokan elmentek. Amiről még szólni szeretnék, a Péter bizonyságtétele. Vájt fülű egyháztagoknak ez a megfogalmazás kicsit szokatlan lehet, a Péter bizonyságtétele, mert a Máté, Márk, Lukács evangéliumában a Péter bizonyság tételeként, ugye ezt őrizte meg az ige, hogy az emberek mit mondanak rólam, kérdezi Jézus Krisztus, ezt, azt, amazt, ti kinek mondotok engem? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És itt ezt olvassuk, hogy mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Az Istennek szentje. Egyedül itt olvasható a János evangéliumában ez a kifejezés. Ráadásul a korai kéziratokban található ez benne, a késői másolások eredménye az volt, hogy összhangba kívánták hozni a Biblia másolók, és átvették a szinoptikus evangéliumoknak a bizonyságtételét, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. De János evangéliumában sok ilyen eredeti, különleges megfogalmazás található, mert nagyon lelki ez az evangélium, és érdemes ízlelgetni ezt kicsit, hogy hát Jézus Krisztus akkor kicsoda is a mi számunkra? És sok méltóság jelzőt mond vele kapcsolatban a Szentírás. Ugye Úr, Krisztus, Isten fia, ember fia, Dávid fia, az ige, a testélet ige, és sorolhatjuk. Most karácsonykor fedeztük fel a Lukács evangéliumából egyébként Jézus Krisztus önkijelentéseként, hogy ő a ma zöldelő fa. Hadd ne soroljam, itt így olvassuk, hogy az Istennek a szentje. Az Istennek a szentje. Hát miféle bizonyságtétel ez, hogy az Istennek a szentje? És tudjuk, ugye az Új Szövetségben, Péter első levelében is ezt olvassuk, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez Istennek egyébként akarata, hogy ő szent, és azt akarja, hogy az övé is szentek legyenek. A római levélben, az efézusi levélben Pál apostol így szólítja meg a gyülekezet szentjeit, a gyülekezet tagjait, hogy ők szentek, a Krisztusban hívő szentek. És teológiailag is ezt mondjuk, hogy a szenteknek a közössége. Igen, az Istennek a szentje a Jézus Krisztus, aki ezt a különleges isteni valóságot és életminőséget, amire mindenki vágyott valamilyen formában, aki e világra született, meg tudta fogalmazni, vagy nem, jól fogalmazta meg, vagy rosszul, az már egy más kérdés, de vágyott rá, de nagyon távol volt tőle, elérhetetlen távolságban. És azt látta, hogy itt a szentségtelenség, a szennyi, a bűn halmozódik, és ebből nem látott kiutat, csak érezte, hogy felfele, valahogyan felfele van, valahogyan felülről lehetséges. És ez a nagy csoda történt Jézus Krisztusban, hogy ez a szentség isteni küldetésbe ágyazva, ez onnan felülről eljött ide közénk, elérhető távolságba, kézzel fogható távolságba, megismerhetően, megtapasztalhatóan közel jött mi hozzánk. Ebből a szentségből Isten részesíteni kíván bennünket. Kegyelmes hozzánk a mi Urunk. Mi is valóban lehetünk szentek, ha Krisztushoz tartozunk. És ennek a szentségnek a valóságát elfogadjuk azt, hogy ő egészen más. Szükségünk van a gondolkodásunk megváltozására, hogy őt befogadjuk, megértsük, hozzáigazodjunk és alkalmazkodjunk, hogy neki engedelmeskedni tudjunk. És szükséges a szívünknek a megtisztulása, hogy részesüljünk az ő szentségéből, hiszen csak a Krisztuson keresztül tud bennünket Isten elfogadni. Csak Krisztuson, a Szenten keresztül van menetelünk az Atyához, a mennybe. Csak benne és általa van bűnbocsánatunk. A szent áldozatot hozott értünk. Szent áldozatot, ezt akkor nagyon értették a Ószövetségnek a világában. A tökéleteset választották ki, helyettes áldozatként, életet az életért, hibátlant, a hibásért, bűnösért. És akkor volt bocsánat. Jézus így halt meg világ bűnéért, a mi bűneinkért is, mint szent és tökéletes áldozat. Nem sorolom, az örök élet beszéde van nálad, teszi hozzá Péter. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek a szentje. Igen, az örök élet beszéde. Ez azt jelenti, hogy valami örök forrásból, örök élet forrásából jön számunkra az élet. Az élet, az út, az igazság és élet, a gondolatok, a lehetőségek, az útmutatás, a mennyei segítség, a bocsánat, a szeretet áradása. Igen, ezt mind örök életként érzékeljük. És nem csak azért, hogy itt a Földön valami különleges, jó minőségű életet adjon nekünk, hanem azért, hogy a maga csodálatos sodrásával, ha engedünk és befogadjuk, akkor az ige, a testélet ige bennünket el tud vezetni az ő csodálatos országába, ahol minden ígéret beteljesedik majd, amit Isten embernek adott, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, amely véget nem ér, aminek nincsen már semmi földi, bűnös korlátja, ami maga a teljesség. Igen, Jézus Krisztusban az örök élet érkezett el a mi számunkra. Ez az örök élet, ami nagyon-nagyon értékes. Egy példát hadd mondjak, lehet, hogy ismert itt a gyülekezetben ez a példa, de amikor az első keresztény üldözések idején ugye szép hitvallások történtek, fennmaradt ebből egy válogatás, és volt egy vértanú Polikárposz, vagy Polikárpusz nevezetű, aki 86 éves korában került az elé, a helyzet elé, hogy hát vallod-e, vállalod-e a Krisztust, vagy különben meghalsz. És róla maradt fenn, aki Szmirna püspöke volt, hogy Szmirna város püspöke, hogy hát 86 évig szeretett engem az én Uram Jézus Krisztus, és voltam neki hű szolgája. Hát éppen most változtatnék ezen, ha az életembe kerül is, továbbra is őt imádom, és az övé maradok. Így halt meg példamutatóan, és valahol nem véletlen, ugye a Jelenések könyvében olvassuk a szép bizonyságtételt éppen a szmirnai gyülekezetnek, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. És aztán pedig, aki győz, annak nem árt a második halál. Igen, az örök élet lehetőségei ezt jelentik. A végsőkig kitarthatunk hitünk, és a mi Urunk Jézus Krisztus mellett. Ezzel a rendületlen bizalommal. És egy dolgot még, hogy ne csak a múltból táplálkozzunk, egy könyvet szeretnék ajánlani, mégpedig arra gondoltam, most jelent meg több könyve, a szerzőnek, Philip Jensinek hívják, és hát mondom, nincs annyi időm, hogy ezeket a szép vastag könyveket elolvassam. Ha majd nyugdíjba megyek, még azért szeretnék élni egy kicsit, hogy ezeket a szép bizonyságtételeket, amiket ő fogalmazott meg, ez most nagyon szubjektív, ezzel a hittel, ezzel a számomra érthető és vonzó stílusban, hogy ezt én végig gondolhassam, és ugye ima hét van, ebben az évben jelent meg az imádságról éppen egy ilyen szép vastag könyv, és ilyen gondolatai vannak, csak egy morzsa, mert látjuk, milyen vastag a könyv. Ha valaki úgy érzi, hogy nem tartozik azok táborába, akik igazán otthon vannak az imádkozásban, egy könyv segítségével felébredhet a kíváncsisága, megváltozhat a gondolkodásmódja, és új lendületet vehet ima élete. És aztán azon ritka kivételek közé tartozik az imádságról szóló könyvek között, ezt róla írták, nem ő fogalmazza meg, és erről a könyvből, tehát ez a könyv azon ritka kivételek közé tartozik az imádságról szóló könyvek között, amelyek ahelyett, hogy a legjobb szándékuk ellenére is elvennék a kedvem az imádkozástól, kifejezetten ösztönöznek rá. És ezt azért is merem mondani, mert ugye az örök élet beszéde, az íge, most az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban most megjelent egy újabb magyarázatos biblia formájában. A Veritas és a Harmad kiadó közös munkája nyomán, és ennek egyik a magyarázóknak egyik szerzője ez a Philip Jensi. Drága a könyv, nem helyettesít semmi mást, de ez is egy nagyon értékes, magyarázatos szentírás, amit a testvérek figyelmébe ajánlok az ima hét kapcsán. Amen. Imádságra csendesedjünk el. Urunk, köszönjük az örök élet beszédét, drága ígédet, téged magadat, aki testté lettél. És köszönjük, hogy meghaltál a Golgotai kereszten, feltámadtál, mennybe mentél, elküldte szent lelkedet, ígéreted szerint velünk vagy a világ végezetéig, és aki visszajössz majd ítélni eleveneket és holtakat, és a tieidet a te csodálatos örök országodba beviszed majd. Ebben a hitben, reménységben segíts nekünk élni és halni. És segíts a mai napon is, hogy töltekezzünk, hogy megnyissuk a szívünket, lelkünket, egész valónkat. Tölts be egészen bennünket önmagaddal, Urunk. Áld meg életünket, áld meg a helyi gyülekezetet, a rákosfalvai gyülekezetet, áld meg gyülekezeteinket a református egyház keretein belül, áld meg a többi keresztény felekezetnek is, minden egyes tagját, áld meg kis hazánkat, Urunk, áld meg az általad teremtett világot, kérünk minden te áldásoddal dicsőítjük, és mi is áldjuk és magasztaljuk a te szent nevedet. Amen. Csendes percet tartsunk most. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon ti veletek, legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.